Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet erről a helyről is. Nagy kiváltság számomra, hogy ma együtt lehetünk, és együtt tanulmányozhatjuk és kutathatjuk Isten igéjét. Ma olyan témákkal foglalkozom, amelyek közvetlen Jézus eljövetel előtti eseményekről szólnak. Ezért például arról, hogy miért mondta Jézus, ahol a dögöllők ülnek a keselyük. Talán egy véletlen elszólása volt ez Jézusnak, és meggondolatlanul mondott egy mondatot, vagy éppen egy szlogent. Nem hiszek benne, hogy Jézus valahogy is meggondolatlan lett volna. Vagy miért mondta azt Jézus, hogy amelyről Dániel próféta szólott, amikor látjátok, hogy az a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, vagy a Károlyi fordításban a szent hegyen, aki olvassa, értse meg. Hát gondolom, hogy itt mindenki, aki olvasta már értés, hogy miről van szó, mi is az a pusztító utálatosság, és hol van ez a szent hely vagy hegy. Aztán van ilyen dolog, és amivel foglalkozom, mert elég sokfele járok az országban, hogy hogyan lehet Istent dicsőíteni. Mert Jézus azt mondja, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékig adtam, hogy ők is megdicsőítettekké legyenek. Vagy Jézus azt is mondja a főpap imádságában, hogy Atyám, én akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek, hogy meglássák az én dicsőségemet. Vajon mi az oka annak, hogy Jézus szeretné a mennyben bemutatni az ő dicsőségét? Gondoljátok csak arra, hogy amikor felment az ember Jézus Krisztus a mennyben, akkor az egész menny hódolattal állt előtte, mint ember előtt. Mert ő az isteni hatalmát örökre letette, ugyanakkor, mint második Ádám, eleget téve a feladatának, ott a mennyben visszakapta azt a dicsőséget, amit őt megillette. És visszakapják mindazok is, akik Jézus nyomdokaiba lépve, követve őt el tudnak jutni Isten országába, mennyek országába. De ahhoz, hogy ez megtörténjék, hát nagyon erőteljesen tanulmányoznunk kell a tízszűz példázatát, ami egyértelmű, hogy az a példázatok között említendő, ami közvetlen Jézus eljövetel előtt, jellemzően kifejez olyan dolgokat, amelyek nagyon is kardinális kérdések. Például, hogy mitől okos az okos szűz, és mitől balga vagy bolond a bolond szűz. Mert tudjátok azt, hogy a tízszűz példázatával kapcsolatban Jézus tulajdonképpen megosztja a Krisztus várókat a közösségét. Én elgondolkodtam ezen, hogy ezt a példázatot hosszabb időn keresztül, több mint 10 éven keresztül tanulmányoztam és kutattam, hogy vajon mi jellemzi az okos szüzeket és mi a balga szüzeket. És most, hogy a tanulmányunk, a negyedéves tanulmányunk példabeszédek könyvében azzal foglalkozik, hogy hogy lehet a kétféle szolgát felismerni, a bölcs szolgát, meg a bolond szolgát. El tudjátok képzelni, hogy a tízszűz példázatában ne legyenek ismertető jegyei esetleg az okos szüzeknek, vagy éppen a balga szüzeknek? Meg lehet különböztetni vajon őket? Már most itt ezen a földön? Mire alapozol? Mitől okos az okos szűz, és mitől balga a balga szűz? Nos, adjak segítséget ebben a gondolatban. Megpróbáltam utána járni, és tudjátok, az interneten ma már ezzel kapcsolatban is, lehet, hogy valami százat is meghaladó előadás van. Nem néztem végig mindet, csak kifejezetten azokat az előadásokat, amelyekről tudom azt, hogy például adventista berkeken belül működnek. Hát talán olyan 5-6 éves gyerek voltam, amikor erről a példázatról úgy hallottam dolgokat, de higgyétek el, 50 év távlatából, vagy 60 év távlatából sem változott meg a mai adventista felfogása és tanítása a tízszűz példázatával kapcsolatban, hiszen akkor azt hallottam, hogy kik ezek a szüzek, Kik ezek? Hetednapot ünneplő adventisták. Mert ugye azt hallottuk, hogy mi adventisták fogunk majd eljutni, Krisztus váró nép a mennybe. És mi tulajdonképpen jelképesen az üzek osztályába vagy kategóriájába tartozunk. Én nem hiszek abból, hogy csak hetednapot ünneplő adventisták fognak üdvözülni. Hiszen Istennek más aklakban is vannak juhai. És lehet, hogy vannak olyan aklak már itt ezen a földön, amik talán esetleg az ő parányi picin kis ismeretüket alapul véve, lehet, hogy túl is szárnyalják azoknak a magatartását, vagy jellemtulajdonságait, amelyet éppen a balgaszüzek jelentenek. Vizsgálódtam az irányban is, hogy vajon hol van ebben a példázatban jelen a nagy küzdelemnek két lényeges eseménye, a vizsgálati ítélet. Szerintetek benne van ebben a példázatban, mivel jól ismeritek, talán többször is hallottátok, a vizsgálati ítélet? Mire alapozol, Feri?
Arra, hogy mikor már bezárodott a balgaszüzek előtt, ott már megkezdődött az ítélet.
Nagyon jó. De például az elpecsételés benne van, mert ez is egy lényeges szempont. A Jelenések könyvében azt olvassuk hetedik fejezetben, hogy ne ácsatok se a földnek, se a fáknak, még el nem pecsételjük a mi Istenünk. És tudva levő, hogy tulajdonképpen az elpecsételés jóval azelőtt történik meg, ahogy Jézus megjelenik az ég felhőiben. Sokszor mondtuk azt, hogy az elpecsételés az tulajdonképpen a szombat pecsétje. De tudjátok, hogy szombata el lehet veszni. Előttünk van egy egész nép, akik a szombatot nem és akár hogyan tartották meg, és vajon hova jutottak. Hát nagy kérdés tehát, hogy értsük a Tészűs példázatának az eseményét. Közismert, és fel fogom olvasni ennek a példázatnak a lényeges elemeit, 25. fejezetében van a Máté evangéliumának, akkor pedig hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ma 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Ő közülük pedig eszes volt, öt pedig bolond. Akik bolondok valának, amikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek magukkal az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindnyájan elaluvának és elszunyadának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény. Itt egy kicsit megállok, egy rövid gondolat erejéig. Mikor történt meg ez a kiáltás? Ezután fog megtörténni még, vagy már megtörtént? Mikor történt meg? Vagy mikor fog megtörténni? Vannak itt adventisták közöttetek? Hú, vagy tényleg alszanak a Krisztust várók? Mikor történt meg ez az éjféli kiáltás? Na, mondjuk a... Az mikor kellett, hogy elinduljon? 1844-ben, nagyszerű, való igaz. Akkor történt meg, de akkor még nem beszélünk adventista egyházról, hanem abban az időben a 17 milliós Amerikában másfél év alatt 1843-tól felétől másfél év alatt másfél millió adventváró nép gyűlt össze. És 1844. október 23-a éjszakájára kitűzték a Jézus eljövetelének az eseményét. Utána pedig ebből a másfél milliós adventhívők táborából, tudjátok mennyi maradt? Ennyi. Mindössze 7. Akik a learatlan gabonatáblán átmenve szégyelték azt, hogy az emberek elé kerülnek október 23-a hajnalán. És az oszlágokban, a kirakatokban már alig használt mennybeszálló ruhákat lehetett vásárolni. Félelmetes volt. Ez a félre ismerése a proféciának. És mit gondoltok, ma tulajdonképpen nem ugyanezzel kell szembesülnünk? Sátán nem ugyanúgy átverhet bennünket, vagy becsaphat bennünket? Mint hajdan volt adventvárókat? Tudjátok, hogy 1863-ban alakult meg az adventista egyház. Tehát a csalódáson átment adventvárók közül mégis beismerve tévedésüket, hibáikat, tovább hirdették Jézus visszajövetelének az eseményét. Imhol jő a vőlegény. Jöjjetek elébe, akkor felkelének azok a szüzek, elkészíték az ő lámpásaikat, a bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. Mi került át központi helyre? Mi okoz problémát, rögtön felismertő problémát az okos és a balga szüzek között?
Nincs olaj.
Nincs olaj. Na majd erről egy kicsit szemléltető módon is szeretnék bemutatni egy-két dolgot, hogy mi is a probléma, de az olaj egy központi helyet foglal el. Az olaj pedig minek a szimbóluma és minek a jelképe? Hangosan mantika. A Szentlélek Úristennek. Igen, aki mikor töltetett ki? 1844 után töltetett ki a Szentlélek, vagy jóval? Mikor töltetett ki a Szentlélek Úristen? No, így van, nem sokára ünnepli a keresztény világ is a pünkösd ünnepét, a Szentlélek kitöltésének az ünnepét. Nem véletlen az, hogy mintegy 4000 éven keresztül az atya korszakáról beszél a Szentírás, majd egy rövid, nagyon rövid kis intertestamentális korban, mindössze 33 és fél évről, amikor maga az Isten itt van, jelen ezen a földön, emberi testben. És azt követően, majd, amikor Jézus kereszthalált szenved, feltámad, és a feltámadás után az 50. napra pedig a megígért Szentlélek Úristen töltetett, hiszen Péter prédikációja kapcsán pont ezt mondja a 3000-nek, az 17 féle nemzetiség ott hallgató táborának, hogy mert néktek lett az ígéret, a közelvalóknak és a távolvalóknak, mindenkinek, aki elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Hol van ma ez a Szentlélek? Hol van ma? Baj van a templomokkal, nem? Azt mondták a tanítványok is, hogy Mester, nézd meg ezt a templomot! Dicsekedtek vele. Mert kérdezték is, hogy micsoda jelen lesz a te eljövetelednek. És mutatták a templomot. Azt mondta Jézus erre, hogy nem marad itt kőkövön. Az Efézus levélben azt mondja a Pál apostol a 4. fejezetben, hogy ti is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá szent papsággá. Hogy lelki áldozatokkal, áldozatok, Isten házává épüljetek. Hát tudjátok, ha ez így lenne ma, itt ebbe a gyülekezetbe gombostűt nem lehetne leejteni. De a templomokkal baj van, mert nem marad itt kőkövön, mondja Jézus. Nem tudom, hogy, mert mivel voltam a gyülekezet lelkipásztora is, fénykép ez az én szemem, annak ellenére, hogy ötször műtötték, mégis nekem hiányzanak emberek ebből a gyülekezetből. Nektek is remélem. De vajon mi a teendő ebben a vonatkozásban, és azoknak, akik még megmaradtunk, és azoknak, akik talán kívül vannak a termen kívül, ebben a városban, mert hogy vanna Isten népe ebben a városban is, az elvitathatatlan. Nézzük egy kicsit közelebbről tovább a példázatot, az eszesek 8-9. versétől, felelének mondván, ne talántán nem lenne elegendő nékünk, menjetek előbb az árusokhoz, és vegyetek magatoknak.
Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és akik készen valának, bemennének ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk, ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amelyben az embernek fia eljő. Az Ószövetség profétái arról beszéltek, hogy mindjárt eljő az Úr az ő templomába. Tudjuk nagyon jó, hogy az úgynevezett Zorobábeli templom dicsőségesebb volt a Salamoni templomnál. Miért? Mert maga az Isten jelent meg. Annak ellenére, hogy amikor még azok, akik fiatalon a babiloni fogságba elkerültek, és a círuszi rendelet alapján visszakerültek, a már megépített templomba sírva fakadtak, látva annak a templomnak a szürkeségét, a szegénységét, mert egyértelmű, hogy nem hasonlított a Salamoni templomra. Vajon ma hasonlít-e ez a templom arra a dicsőségre, amelyre hivatott, hogy benne megjelenjen maga az Isten? De visszatérve a példázatnak a lényegére, a 10. versre, venni járnak a balga szüzek, és közben bezáraték az ajtó. Azt kérdezem tőletek, hol van ez az ajtó? Itt a földön, a mennybe, vagy mindkét helyen?
Én azt mondom, hogy mindkét helyen.
Jó, tehát ez egy nagyon jó gondolat, fejként, mivel támasztod alá, hogy mindkét helyen?
Azért, mert már itt, amikor lezárul a kegyelmi idő, nincs megtérés, tehát itt a földön.
Aha.
Ott a mennybe, meg azért zárul le, mert nem végezte az azt a munkát, amit a
Jézus. Igen, igen. Nagyon lényeges dolog az, hogy tulajdonképpen itt a földön vagyunk ugyan, de majd fogjuk látni három lényeges szempont alapján, hogy nem csak a földön vagyunk jelen, hanem a mennyben is. Hit által, Jézus vére által, és a mi imádságaink által. De venni járnak a balga szüzek. És azt mondják az okosok, hogy nem adhatunk nektek. Mert kitől nyelhetünk olajat? A Szentlélek ki által érhető el egyedül? És akkor a balga szüzek hogy mehetnek még olyan vásárolni? Vajon Jézustól vásárolnak? Hiszen az ajtó mögül meghallják a szót, az égi szót, ne, távozzatok tőlem, nem ismerlek. Azok, akik venni jártak vala, akkor hány olajárus van itt ezen a földön? Minimum kettő, nem? Kitől lehet venni olajat egyedül? Csak Jézustól. De van egy hamisítvány is, és gondoljátok arra, hogy aki meghamisította az atyát 4000 éven keresztül, aki megölte a fiút itt ezen a földön, a fiúisten, az vajon a Szentlélek Úristen nem fogja meghamisítani? De igen. Lehet egy hamisítvánnyal is betöltekezni. De mit érsz vele? Ha egyszer bezárul az ajtó, és egy hangot hallasz, távozz, nem ismerlek. Félelmetes ez az álom. Na nézzük csak egy kicsit. Mindjárt, amikor elkezdtem kutakodni, keresni, lehetetlenség, hogy ebben ne legyen benne a vizsgálatítélet, ne legyen benne az elpecsételés, ebben sokkal több van ebben a példázatban, mint amit talán olvasunk, és kezdtem olvasni és kutatni a Profitaság lelke írásaiból a 2300 nap végén című részt. Tudjátok, ez a második látomása volt Ellen White-nak. Az első látomás az a seprűs ember volt, aki a helységből az igaz gyöngyöket szerette volna összegyűjteni, de tele volt szeméttel és kosszal. És próbálta kiválogatni a seprőjével, hogy a gyöngyöket összeszedje. És egy égi hang mondta neki, hogy ne bajlódj vele. Egyszer csak jött egy fuvalat, és minden szemetet kisepelt. És csak a gyöngyök maradtak ott. Ez volt az első látomás Ellen White-nak. Aztán a második látomás, ez a 10 fűz példázatára szóló példa, és a következőt írja. A 2300 nap végén, ezt tudjuk, mikor járt a 2300 nap Dániel profécia, ugye? 8.14 alapján, Dániel 8.14 alapján, 2300 este és reggel, és azután megtisztítatik a Szent Hely, vagy a Károli fordítás szerint kiderül a Szent Hely igazsága. Vagyis kiderül az, hogy ki juthat be a mennybe, és ki marad kint. Láttam a királyi széket, amin az atya és a fiú ültek, Jézus szemléltem, kedves alakjában gyönyörködtem, az atya alakját nem láthattam, mert ragyogó fényben tündöklő felhőt takarta el. A királyi szék előtt láttam a Jézust váró népet, az Isten egyházát és a világot. A királyi szék mit is jelent? Mi történik a királyi szék előtt? Mire van feljogosítva a király? Uralkodásra. Hogy ítéletet hozzon. Abban a pillanatban tudtam, hogy a királyi szék tulajdonképpen az ítéletnek a helye. Kik vannak ott a királyi szék előtt? A Jézust váró nép. A világ, ugye? Hogy is olvastuk? Az Isten egyháza, a Jézus váró nép, az Isten egyház és a világ. Tehát az egész emberiség ott van Isten királyi széke előtt. Most ne zavarjon senkit sem az, hogy a minéneum kapcsán a gonoszok megítéléséről kerül sor, mert a profécia nagyon sűrű és tömény. Majd belemegyünk a részleteibe is. És most figyeljétek tovább, két csoportot láttam. Abban a pillanatban tudtam, hogy nem másról van szó, mint a 10 szűz példázatáról. Két csoportot láttam. Tehát ott van a világ, a Jézust váró nép, Isten egyháza és a két csoport. Majd olvassuk tovább. Az egyik mély hódolattal hajolt meg Isten trónja előtt, a másik ellenben részvételen és gondtalanul állt helyén. Azok, akik meghajolva álltak a királyi szék előtt, imádkoztak. És Jézusra tekintettek fel. Jézus pedig az atyára tekintett, úgy látszott, hogy könyörgött életük. Mi történik tehát a királyi szék előtt? Közbenjárói szolgálat. Jézus, amikor felment a mennybe, hát nem azóta ül, mert vannak emberek, akik azt mondják, vagy egyházak, akik Jézus, hát azóta csak ül, és nem csinál semmit. Nem. Közbenjár értünk. Az egész világért. Isten egyházáért. És a 10 szűzért is. Ez a közbenjárói munka nagyon lényeges és fontos eleme a végső időknek. Imádkoztak és atyukra tekintettek. Azt mondja, hogy Jézusra tekintette, és úgy látszott, hogy könyörgött életük. Világosság áradt szét az atyáról a fiúra, majd a fiúról az imádkozó kis csoportra. Hová áradt a világosság? Az atyától. Mit is jelent egyáltalán a világosság? Emlékeztek még a János evangéliuma, hogy is kezdődik? Kezdetben van az ége, és az kezdetben az Istennél volt, és minden ő által lett, és nála nélkül semmi sem lett, és a sötétségbe jött be. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Jézus úgy kezdte a hegyi beszédeket, hogy azt mondta annak a nyomorúságos embereknek, akik ott a hegyoldalba összegyűltek, mint egy 5000-re, hogy ti vagytok a... Vajon miért? Miért? Mert ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. A Jézus Krisztus arcán való világoltatás véget. Ez egy nagyon nehéz fordítás. Vagyis egyszerűbb, amit olvasunk, hogy az atyától árad a világosság a fiúra, a fiútól pedig a kis csoportra, az imádkozó csoportra. Most figyeljétek, egy kis csapat, minden egyes tagja elnyerte a világosságot, rendkívül örültek neki, és sugározták az Isten dicsőségét. Te sugározod az Isten dicsőségét? A sok hazugság és sötétség mellett. Már Ézsaiás korában is az Úr, a proféta által azt mondta, hogy kelj fel, világoskodjál, mert eljött világosságot, mert sötétség borítja a népeket. Gondoljatok vele, 2700 évvel ezelőtt már sötétség borította a népeket, akkor ma mi borítja? Most meg a korom sötétség. De minél sötét, nagyobb a sötétség, az a parányi fényforrás, annál nagyobb biztonságot jelent. Kikre árad ez a fénysugár az atyáról? És Jézuson keresztül? Az imádkozó? Ó, ma mindenre van idő, csak éppen imádkozni. Pedig nagyon érdekes dolog, mert azt is olvassuk, hogy majd később, hogy az imádkozó kis csoport követi Jézus egész a Szentek Szentjébe. Láttam, amint az atya felemelkedett a királyi székre, és tüzes szekéren a Szentek Szentjébe ment. Mi kezdődött el a Szentek Szentjébe 1844-ben? A vizsgálatítélet. Mindenkinek eldől a sorsa örök életre vagy halálra. Azok, akik Jézussal együtt álltak fel, midőn a trónról felemelkedett, szemüket állandóan ráirányították, ő egy kis darabig vezette őket, erre felemelte jobbját, és hallottuk nyájas szavát. Nagyon figyeljetek erre a mondatra. Várjatok itt, atyámhoz megyek, hogy átvegyem az országot. Hogy átvegyem az országot. Vajon mit akart Jézus átvenni? Biztos az épületeket, meg a folyókat, meg a patakokat, meg esetleg a domborzati részt akart átmenni. Mitől ország egy ország? A polgárvétől, nem? Mitől város egy város? Mert szép épületei vannak. Láttunk ma már olyan városokat, amit elhagytak. Az is város továbbá? Semmi esetesen. Atyámhoz megyek, hogy átvegyem az országot. Tartsátok tisztán ruháitokat. Vajon milyen ruhákról van szó? A lelki ruhákról. Arról a ruháról, amelyet minden szűz megkapott, illetve minden Krisztust váró megkap ajándékba. Ez a Jézus jelleme. Azt olvassuk a Jelenések könyvében erről a gyönyörű szép ruházatról, Ellen White azt írja, hogy egyetlen szála sem készült emberi elképzelésből. Adaték annak, hogy felöltözzék tiszta, ragyogó és fehér gyorsba, mert a fehér gyors a szentek igazságos cselekedete. Tehát mit tulajdonít nekünk az Isten? A Jézus jellemét, jellemének a szépségét. Nem véletlen az, hogy a király jön és megtekinti a vacsora vendégeket, és azt kérdezi, hogy barátom, miért jöttél ide, hiszen nincsen mennyegzői ruhád. Az már egy külön kérdés, hogy a vacsora vendégekből hogy válnak majd Krisztus mennyasszonyává. Úgyhogy adatik néki, nem ők hozzák létre, hanem adatot nékik, hogy felöltözzenek tiszta, ragyogó szépségbe. Bizony Ézsaiás könyvében is olvashatjuk, hogy örvendezek az Úrban, az én Istenemben, mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem, és mint vőlegény, aki felrakja ékességeit. Olvassuk ezt Ézsaiás könyvében, ebben a gyönyörű gondolatban, amikor az üdv ruháiról beszél, vagyis a bűntelenség ruhájáról, és arról a különleges áldásról, amelyet Isten ad az embernek. Ézsaiás 61:10-ben, örvendezek az Úrban, az én Istenemben, örüljön és vigadjon az én lelkem, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékesíti fel magát, és mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit. 2600 évvel ezelőtt Isten már ezt hirdeti meg az őt váróknak. Bizony, így van ez. De nem csak a ruhánkra kell, hogy vigyázzunk erre a ruhára, és ugye, hát mi történik, hogyha a ruha bepiszkol, Julika, akkor mennek a patyolatba, igaz? Patyolatban mindenféle ruhát kitisztítottok? Hát a lehetőséghez képest, ugye? De és a jellemruhát is ki tudjátok tisztítani? Tehát mondjuk egy haragos, dühös embert meg tudtok szelídé formálni ott valamelyik triőbe, vagy valamelyik vegytisztítógépbe. Ki tudja az emberi jellemet átformálni, és átalakítani, és megtisztítani. És nem arról beszél Jézus, amikor felemelkedett a trónról, és bement az atyához a Szentek Szentjébe, hogy nem fogjuk bepiszkolni ezt a gyönyörű, szép ajándékba kapott ruhát. De igenis, mert addig, ameddig ezen a földön leszünk, emberi természetünk mindig megmarad. Addig, ameddig Jézus el nem jön, és át nem változunk. Mindig kísérthetők leszünk. És nem véletlen az, hogy Sátán mindent elkövet és rávesz arra, hogy az emberi természetet megérintse. De van isteni természet is. Megajándékozott bennünket. Isteni természet részeseivé lettünk, kikerülvén a romlottságból, mert a kívánságban van ezen a világon. De nézzük csak tovább. Tehát hitben követték Jézust azok, akik Jézusra tekintettek, és sugározták az Isten dicsőségét. Ezután láttam Jézust, a nagy főpapot, az atya előtt áll, és még egy lényeges dolgot ennek a mondatnak a végén, hiszen azt mondtam, nem csak azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok ruháitokra, csak hamar megjövök a mennyegzőről. Tudjátok, mióta folyik a mennyegző a mennyben? Vagy ezután lesz a mennyegző? Mit gondoltok? Meddig tartott például Sámson mennyegzője? Ma már egy mennyegző állítólag egy fél óra alatt is lebonyolítható. A Sámson mennyegző egy hétig tartott. A kánai mennyegző is több mint egy hétig tartott tulajdonképpen. Az egy igazi vigasság volt. De meddig tartott például Eszter királyné mennyegzője? És Artaxerxész királynak a mennyegzője. Mennyi idő? Több mint egy évig. Nézzetek utána a Bibliába.
Csak egy évig tisztálkodott.
Így van. Felkészítették. Mit gondoltok, hogy ez a mennyegző, amely egy egész örökké valóságra szól, ne essünk kétségbe, ha már több mint 160 éve de folyik. Mert Isten nagy kockázatot vállal akkor, amikor Pócsi Lászlót üdvözíteni akarja egy örökké valóságon át. De ebbe a mondatba tedd bele a te nevedet is. Az is nagy kockázat. És nem megy oda be semmi tisztátalan. Aki szereti, én szólja, de kik maradnak? A gyávák, a bűnbájosok, a báványimádók, a hazugok, a férfi szeplősítők, persze a női szeplősítők is kint maradnak, tulajdonképpen félelmetes dolog. Olyan 5-6 éves voltam, de már akkor iskolába jártam, és volt az egyik iskolatársam, Kovács Bandi, úgy hazudott, mint a vízfolyás. Én tudtam, az anya kérdezte erről, arról, amarról, Bandi, rávágta. És én tudtam, hogy hazudik. És mit gondoltok, mi történt éve? Én sem kezdtem hazudni. Hát olyan értelmes dolognak tartottam. Hát ha nekem menni, akkor nekem is menni fog. Anyám meg észrevette. És elővette a Bibliát, és akkor már tudtam olvasni, és felolvastatta velem, hogy kint maradnak, hogy elvágnak a hazudók. Na én elmondtam még azt is, amit nem is kérdezett. Nem akartam kint maradni. Vannak viszont más gondok és problémáim, amik miatt még mindig küzdök, és megpróbálom önmagamat legyőzni, természetesen Isten segítségével. Azt írja továbbá, tehát átvegyem az országot, csak hamar megjövök a mennyegzőről. Hogy? Hát most hogy lehetünk ott a mennyegzőn? Na figyeljétek majd meg. Láttam Jézust, a nagy főpapot az atya előtt állani ruhájának szegény csengők és gránátalmák voltak, akik Jézussal együtt felemelkedtek, hitben a szentek szentjébe követték. Ma délelőtt beszéltünk a hit erejéről és hatalmáról a szombatiskolában. Imáink által hol vagyunk? Hit által hol vagyunk? A szentek szentjében. És van még egy harmadik dolog is, az igét vegyük elő természetesen, ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélben azt írja Ellen White a 10. fejezet 19. versében. Mivel, hogy azért atyánfői bizodalmunk van, a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. De hol van most Jézus? Nem csak a szentélybe volt bent, hanem a szentek szentjébe. És Jézus érted, közben jár és imádkozik. Amikor oda kerül a te neved, a te személyed, és nem tudod, hogy mikor történik ez, akkor Jézus felemeli az ő kezeit, és azt mondja, atyám, az én vérem, ő érett és hullott. Sőt, most már egyenesen Jézushoz kell imádkoznunk, aki a szentek szentjében van, hogyha tévedésből vagy gyarlóságból bűnkövetünk. Azt mondja János apostol, szeretteim, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, de ha mégis vétkezne valaki, hogy van ez, Katika? Hangosan mondjad. Van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki áthatolt az egeken. Igen, rendkívüli az, ami. Tehát két nagyon lényeges dolog. Eddig, ami jellemzi az okos szüzeket, sugározzák az Isten dicsőségét. A sötétségben, ebben a sötét világban. És ne esetek kétségbe, lehet, hogy ez blaszfémia néhány embernek, amikor elvágytól olvasom a Nagy Küzdelem című könyvben, nem a tanult, csiszolt, művelt emberek fogják a művet befejezni, hanem a nagyon egyszerű, de Isten dicsőséget hordozó emberek fogják befejezni. Legyél te egy egyszerű ember, aki tulajdonképpen itt ezen a földön végzed a mindennapi munkádat, és a te munkáddal tulajdonképpen Istent dicsőíted és magasztalod. Ez egy olyan különleges ajándék, amelyet Isten szeretne a te életedben nyilvánvalóvá tenni, és bemutatni rajtad keresztül ezt a dicsőséget. Hiszen az az ember, aki Isten dicsőíti ezen a földön, még a legtapasztaltabb, még a legműveltebb misszionárusnál, vagy mártírnál is becsesebb Isten szemében. Tehát menjünk tovább. Hitben a szentek szentjébe követték, és így imádkoztak, atyánk, árazd ránk lelkedet. Jézus kiárasztotta rájuk szent lelkét. Jézus leheletében világosság, hatalom, sok szeretet, öröm és békesség volt. És
nincs vége a látomásnak, mert megdöbbentő az, amit utána Ellen White leír. Most ama csapat felé fordultam, amelyik még leborultan a királyi szék előtt állott, és még mindig nem tudták, hogy Jézus elhagyta őket. Hogy? Egy adventváró ember is nem tudja, hogy Jézus elhagyta. Hát bizony, ez így igaz. Sajnos az ember, aki tulajdonképpen abban a tudatban él, hogy Isten akaratát cselekszi ezen a földön, lehet, hogy éppen az ellenkezőjét teszi. Vagy Istennek nem kedves az, amit tesz. Ellen White azt írja a tapasztalatok, illetve a Krisztus példázatai című könyvben, hogy a balga szüzek ezek nem Isten károló emberek. Készek az egész életüket odaáldozni. Csak egy dolog hiányzik az életükben. Nem estek a kősziklára, és nem törtek össze. Mindent a saját maguk erejéből akarnak elérni. Szinte az ő tetteikkel és cselekedeteikkel ki akarják a mennyet valahol érdemelni. Ez az önmegváltásnak. Azért megyek szombaton a gyülekezetbe. Azért teszem az én kis adományomat a kosárba. Azért imádkozok, mert. Ez egy félelmetes dolog. Sátán találta ki ennek az önmegváltásnak az elvét, a módszerét. És sajnos egy nép áll előttünk, akik beleestek ebbe a gödörbe. És ma ugyanezt akarja veled, velem is Sátán elérni. De ha téged Isten lelke irányít, Isten lelke készít. Ugye, amit a szombatiskolában is mondtunk, amit Pál ír, hogy a szeretet által munkálkodó hit működtet. Nem egyszerűen a hit, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Vagyis Isten jelleme, Isten jelenléte, ez az, amit tulajdonképpen Isten elfogad. És mi hiányzott tulajdonképpen a balga szüzekből? Úgy látszott, mint a Sátán lett volna a királyi szék mellett, és megkísérte volna Isten művét munkálni. Hogy Isten még ezt is megengedi? Hogy úgy látszanak a dolgok, mint hogyha Sátán irányítaná Isten művét? Vagyis a háros angyal üzenet hirdetését? Igen. Igen. Hát ő mindent tud meghamisítani, becsapni és megcsalni embereket. Láttam, hogy azok, akik gondtalanul álltak a királyi szék előtt, feltekintettek a trónhoz, és imádkozták. Atyánk, árasz ránk áldásodat. Erre Sátán rájuk árasztotta szentségtelen befolyását, leheletében sok világosság. Ő is tud világosságot adni? Igen. Erő volt, ő is tud erőt adni? Ajaj, ne gondoljatok csak a különféle praktikákra, amit lehet ma már olvasni, akár a horoszkópokat, vagy különféle csatornákon keresztül. Érdekes dolog az, amit egyszer egy pszichológiai tesztként mutattak be. Két férfi volt az, olyan középkorú férfi, akinek ugyanazt kellett mondani az öt kísérleti alany előtt, tehát mind a kettőnek ugyanazt a szöveget kell. Bízom bennem, soha senkit nem csaptam be, én egyértelműen segítek magának. Nem csak mondani kellett, hanem egy táblát is tartott maga előtt, tehát aki bement, akit beküldtek, hogy válassza ki a kettő közül, hogy melyiknek három nőt választottak, és két férfit, akiket beküldtek egyenként, és amikor kijöttek, akkor megkérdezték, hogy most melyiknek a bizalmát élvezi, melyiket fogadja el. És négy az egy ellenében a következőt mondta, amikor megkérdezték az egyiket, hogy mert négy az egy ellenében mindig egyik delikvenst fogadták el, a másikat nem. És kérdezték tőle, hogy miért fogadta el ezt az illetőt, aki ugyanazt mondta, mint a másik. Hát azért, mert olyan szimpatikus volt. Figyelitek azt, hogy mire épül például az emberi bizalom kérdése? A másikat is megkérdezték egy férfit, hogy na és ön miért fogadta el ezt az illetőt inkább? Hát azt mondta, olyan jól öltözött volt. Ez igen. Hogy megy be egy most már talán olyan ember, aki programokat kínál, vagy éppen valamit szeretné eladni, jó, felöltözik, hogy jó kinézete legyen. És megkérdezték a többit is, és azt mondták hárman, mert láttam a szemén, hogy amit mond, az igaz. A test lámpása a szem. Ha a te szemed tiszta, az egész tested az. Körülbelül így nézett ki egy lámpás Jézus korában. Egy parány, picit kis cserépedé. Itt volt a karóc, és itt volt ebbe a kis tartály részbe az olaj. Úgy fénylik a ti világosságotok, az emberek lássák a ti jó cselekedeteket. Tehát ez egy lelki tartalom tulajdonképpen. Lelki tulajdonság. Igen ám, a 119. Zsoltár 105. versében azt olvassuk, hogy ez egy lábaimnak szövéknek-e, a te igény és ösvényednek világossága. Mi által értjük meg az Isten igényét? Isten lelke az, aki elvezet bennünket minden igazságra. Amikor a Bibliát megnyitod, kérni kell Isten lelkét, hogy ő gyújtson világosságot a megértésre. A bérelbeliek miért voltak nemesebb lelkűek? Miért tudtak jobban világítani? Mert naponta kutatták, keresték, és világítottak. De mi van akkor, hogyha, mert az úton járó ember azt mondta, hogy nem így a kezébe vitte ezt a kis edényt, mint mi az ellenlámpát, hanem a lábára kodott, és ezzel mondja, hogy az én lábaimnak szövének a tény, és ösvényednek világosság. Igen, ám, de ment az úton, és egyszer csak elfogyott az olaj. Mit csinált ez az ember? Honnét töltötte? Hát minden kilométerben volt egy olajtöltő állomás, nem amerre jártak az emberek. Nem. Hanem volt egy másik edény is nála. Ez pedig az oldalára volt kötve, az övére, a kis korsó. Ebbe volt a tartalék olaj. Na, ez volt üres a balga szüzeknél. Ez pedig nem más, amiről beszél a Szentírás, hogy mi kincsünk, mi ez a kincs? Cserép edényekben van, nagyon törékenyek vagyunk, mi testvérek, mint emberek. De tulajdonképpen ez a kis korsó nem más, mint a te tested, amelynek át kell, hogy járja teljesen Isten szent lelkének a befolyása. Nem csak elméletileg kell a dolgokat megfogni, hanem a gyakorlatban is. Emlékezzünk vissza azokra átélt, megélt tapasztalatokra, amilyen se a Szentlélek átsegített. És mi történt, amikor kifogyott az olaj? Akkor fogta szépen, azt utána töltötte. Ez tulajdonképpen a megélt tapasztalat, az átélt tapasztalat. Vajon mit fogunk énekelni az üvegtengerén? Ó, semmire se fogunk emlékezni, hallottam az egyik atyafitó szószéktől. Semmire se fogunk emlékezni. De nagyon sok mindenre fogunk emlékezni. Igen. Többek között arra is, amiken az ő bennünket átvezetett. Igen, és énekeljük majd Mózesnek és a báránynak énekét. Teljesen azonosul az isteni és az emberi. Igen, Isten mindent megtett ahhoz, hogy mi teljes mértékben készek legyünk erre a csodára, hogy bennünk Isten valóban megmutassa az ő hatalmát és erejét. És végezetül engedjetek meg még egy bizonyságot a Nagy Küzdelem című könyvnek a 382. oldalán. A példázat szerint azok mentek be a mennyegzőbe, ezt tudjátok, mikor írta le Ellen White, több mint 100 éve. Nem azt mondja, azok fognak bemenni a mennyegzőbe. Azok mentek be a mennyegzőbe, akiknek lámpásaikkal vitt edényben, vagyis az életükben ott volt Isten szent lelkének a hathatós munkája. Akik nem csak megismerték a Szentírásból az igazságot, hanem Isten lelkének erejét is megkapták, keserves próbájuk éjszakáján türelmesen vártak, nagyobb világosság után kutatva megértették a mennyei templomról szóló igazságot, a megváltó szolgálatvállalásával együtt és hittel kísérték a mennyei templomban végzett munkáját, azokról, akik a Szentírás bizonyságtevés alapján elfogadják ezeket az igazságokat, hitben követve az Isten elé és közbenjárói munkájának utolsó szakaszába lépése, munka lezárulása után országát átvevő Krisztus, azt mondja a példázat, bementek a mennyegzőbe. Nagy kérdés tehát, hogy hol vagy ma? Itófej, vagy Újfejértől nagy gyülekezetben, nem? De ott vagy-e a mennyei szentek szentjében? Imáid által, hited által, és Jézus Krisztus vére által. Végül foglaljuk össze, hogy mi jellemzi akkor az okos szüzeket? Az atyától a fiúra világosságára. A fiúról az imádkozó kis csoportra. Sugározták az Isten dicsőségét. Te hogy éled a mindennapjaidat a családba, a környezetbe, az utcába, a városba, ahol élsz? Látják az emberek rajtad ezt az isteni ajándékot, kegyelmet, ezt a sugárt? Jobban figyelnek rátok, mint ahogy gondolják. Vigyázol-e arra a jellemruhán, ez a második tulajdonság, amit kaptunk az Úr Jézustól? Mert ez beszennyeződik. Pillanatok alatt történhetik meg, hogy a mi emberi természetünk erőre kap, és már olyan dolgot teszünk, ami Istentől teljesen idegen. De ne esd kétségbe, van megoldás. Menj a tisztítóba, menj Jézushoz, és meg fogja tisztítani. Mert hányszor lehet megbocsájtani egy nap? Józsikám, hogy olvastad? Ezt még háromszor, és a rabik ennyit írtak elő. Hányszor lehet megbocsájtani? 400. Az mennyi, Ferikém? 490, nem? Egy nap 490-szer fog Jézus megbocsájtani. De oda még 491-szer azt mondja, hogy na te galád, Pócsi Laci, vedd tudomásom, most már betelt a pohár. Mit gondoltok, azt fogja mondani?
Nem.
Bizony, bizony. Ez a megoldás. Ez az, amit Isten meg akar értetni velünk. A Szentlélek veletek lesz minden napon a világ végezeteig. Nem hagylak el titeket, mondja Jézus. Csak te rajtad áll, csak te tőled függ, hogy elengeded Isten kezét, Isten kegyelmét. És mi a harmadik dolog? A harmadik dolog, úgy olvastam, Sátán rájuk árasztotta szentségtelen befolyását, lehetében sok világosság, erő volt, de hiányzott belőle a minden megédesítő szeretet, öröm és békesség. Sátán célja az volt, hogy téveítsen, visszatartson és megcsalja Isten gyermekeit. Ó,
nem esek kétségbe, ha látok valami konfliktus, vagy él valami konfliktus. Na mondom, most eljött az ideje, hogy ha mindent megélesítő szeretet működjön. Mondom ezt nektek is. Még ha nem készülsz el a szombatiskolai tanítással, ne vitatkozzál, itt a szeretet, és megoldja a dolgokat. Ugye? Ne legyenek kényes kérdések. Higgyétek el, nincsenek olyan rettenetes dolgok, még a halál sem az. Isten megold mindent egy pillanat alatt. Egy szempillantás alatt oldja meg a dolgokat. Csak tőled függ, hogy ne az emberi természeted uraljon. Győzd le önmagadat, a világ legnehezebb vagy leghatalmasabb küzdelme nem a másik fölött való küzdelem és harc, hanem önmagad fölött. Nézvén a hitnek, fejedelmére és bevégzőjére. Adja mindenható Isten, hogy a te életed ne egy vagy ilyen avita eljön, nem is tudom, ó, ki tudja, már le is mondtam dolgokról. Ne ilyen állapot legyen, hanem éld át minden nap a Krisztussal való egységet. És tud elmondani, hogy Jézus és én egy vagyok. Nem azt kell mondani, amit Jézus kimondott, hogy én is az Atya egy vagyok, de csak azt mondd ki, hogy Jézus és én egy vagyok. Mert van akkor a Szentlélek Úristen a te bensődben. Még akkor is, hogyha sok-sok gyarlósággal küzdködöl. Ne add fel. Lásd tovább, lásd túl a láthatókon, és lásd meg a láthatatlanokat. És ezután már mi következik, mit gondoltok? Énok az Istennel járt, legalább 3 napig. Meddig? Meddig járt Énok az Istennel? Hangosan, Marcika. 300 évig. Milyen nagyszerű dolog. Mi énekeljük, hogy az Úrral járni, ó, mi jó, csak éppen nem gondoljuk át ezt a dolgot, és néha ellenre kalandozunk, és azért ilyen varga betűket írunk le. Adja mindenható Isten, hogy megtanuld azt, hogy veled járok, üdvözítőm, őrizd óta, bármi úton vezet végig, veled járok, mesterem. És akkor tudjátok, mi következik? Az elragadás. Mert Isten arra vár, hogy benned az ő kép másik kiábrázolódjon, kialakuljon. Isten ahhez adjon erőt, bölcsességet, az ő szent lelke által, amen.